Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, Szántó Balást és Kovács Olivért, mindketten színművészek. Sziasztok!
Szia!
Szia!
Szélvész után is szép vagy. Ez egy előadás, monodráma két szereplőre a Vígszínház házi színpadán. Ennek vagytok a szereplői. Hát én most bajban vagyok, hogy mit árulhatunk el a történetről?
A történetről röviden annyit árulnék el, amivel talán nem lövünk le sok mindent, hogy egy fiatalember, Bence, elköltözik Japánba, és az egyéves kutató útját tölti a japán fővárosban. Ez az alap kiinduló szituáció, ahol aztán később a másfél órás előadásban kiderül idővel, hogy miért is ment oda valójában, túl a kutatáson túl van egy személyes indítatása is annak, hogy ő oda ment, esetleg oda menekült bizonyos dolgok és kérdések elől, amit az előadás folyamán felfejtünk. Azt hiszem előjáróban ennyit árulnék el.
Ugye ez egy monodráma, de ti ketten ültök itt.
Így van. Ez Cseh Dávid író esztéta, a dramaturg írta meg ezt az anyagot, és minket is elsőre nagyon meglepett, azt hiszem ez a fogalom. Viszont a japán színházi hagyományokat ötvözve, valahogy ide hívva Európába, Magyarországra megpróbáltunk egy olyan formát kitalálni, ahol van egy mesélő-beszélő karakter, jelen esetben én, és van egy másik karakter, aki egy néma szereplő tulajdonképpen, viszont a japán színházi hagyományok szerint egy kóken alak, ami magyarul tulajdonképpen úgy fejthető meg, hogy egy színpadi segéd, aki segíti a beszélő, mesélő színészt mindenféle eszközzel, amire szüksége van. És a Dávid írásának az egyik zsenialitása, azt hiszem, és érzékenysége, hogy tulajdonképpen a szereplők azok kiegészítik egymást, és nem csak színész-színész segít ebben a helyzetben, hanem valójában ez a néma figura is segíti Bencét időről időre.
De a Kóken, vagyis Kovács Olivér is abszolút együtt lélegzik az előadással. Tehát nem csak segíti gesztusaiban és mindenféle jelzésben, kommunikáció nélkül Balást, hanem együtt mozog az előadással. Ez nagyon komoly kihívást jelenthet egy színész számára, azt hiszem, hogy nem szólalhat meg, azonban mégis intenzív jelenlétet kell felmutatnia.
Ez valóban így van. Hozzáteszem, nem, hogy nem szólalhat meg ez a szereplő, hanem az arca sem látszódik. És hát az eredeti kókenek, hogy ez a színpadi segéd, ez tulajdonképpen amit mi is használunk, vagy a mi színházi működésünkben is van, a kellékes, a díszítő, a bútoros, az öltöztető, ez itt mind egyben, egyetlen egy ember a színpadon. Mi is mutatunk ebből, tulajdonképpen van az előadásban ilyen pillanat, amikor Balást én segítek átöltözni például a színpadon, végül is kellékezni, és segítek neki a díszletet is, olykor én mozgatom, vagy én irányítom. És hogy kihívás-e? Hát igen, az egy érdekes dolog, mert azért így a magyar színházi világban ez ilyen ritka dolog, hogy valaki egy ilyen néma, nem látható, mégis fontos szereplő a színpadon.
De nem hagyhatsz ki egy másodpercet sem, ugye?
Nem, végig jelen vagyok én is Balázssal együtt, olykor látható módon, olykor a takarásban, vagy hát a díszlet mögött, de még akkor is folyamatosan figyelek és munkálkodok, amit a néző nem lát.
Folyamatos összjátékra van szükség kettőtök számára.
Abszolút, abszolút. Ezt nagyon sokszor beszéltük a próba folyamat alatt is, és azóta is szerintem az előadásnál. Nagyon érdekes megfigyelés számomra, de Oliver javíts ki, ha ez nem így van, hogyha valami egy picit odébb van, mondjuk az egyik este egy fél centire, akkor valahogy így utána azonnal beszéljük, hogy de figyelj, hogy én éreztem úgy, mintha nem ott lenne, vagy ott lenne, és Oliver, akinek tényleg egy fekete maszk van az arcán, és elég redukált az, hogy ő mennyit lát a térből. Nagyon sokszor beszéljük azt, hogy igen, mintha most egy kicsit ott valamivel, mintha odébb álltál volna, vagy odébb lettél volna, szóval, hogy olyan szinten sejtszinten kell együtt léteznünk tulajdonképpen abban a másfél órában.
Szimbiózisban.
Igen. Nagyon igen. És a másik dolog még, amit pont ennek apropóján szerettem volna megemlíteni, amit te is kiemeltél, hogy mennyire kell egymásra figyelni, hogy az utóbbi előadások után nagyon sokszor mondjuk én így megállok, hogy hát, hogy lehet, hogy ez most nem volt olyan, vagy hát lehet, hogy most egy kicsit ilyenebb voltam, vagy olyanabb voltam, és nekem Oliver nagyon sokszor egy ilyen kontrollcsoport, hogy te figyelj, hogy egészen más hangokat hoztál most, meg máshogy voltál jelen, és akkor valahogy az a fajta külső kontroll így, biztos akkor így van. Vagy akkor lehet, hogy én nem érzem úgy azt a timingot, mint amit ő pedig igen. Szóval ez egy nagyon érdekes libikóka szimbiózis együtt.
És nem hétköznapi megélés egy színész számára.
Nem.
Tehát ez, hogy az egyik néma szereplő folyamatosan jelen van, ott van, segít téged.
Szerintem egészen másképp múlik az idő, az a másfél óra.
Mint ahogy egyébként a japán tradicionális színházban is. Másképp van az idő, ugye az időtlenség jellemzi.
Fura dolog ez a, hogy monodráma két szereplőre, ezzel kapcsolatban jutott most ez eszembe, hogy igen, hogy tényleg meg szokott ez történni, hogy az előadás után megbeszéljük, hogy akkor mi hogy volt, és ahogy Balázs is mondta, hogy ő valamit nem úgy érzett, én pedig pont azt mondom, hogy hát szerintem most ez annyira zseniális volt, hogy eddig is jó volt, de most aztán tényleg. Mert hát ugye egy színész, amikor beszél a színpadon, nem teljesen máshogy koncentrál, vagy más állapotban van, nem úgy figyel a szövegeire, hiszen éppen dolgozik velük. Én pedig ugyanabban a térben hallgatom Balást, és közben az én agyam is, egyszer majd megnézzük, hogy el tudnám-e mondani 100%-osan a szöveget, de én is tudom pontosan szóról szóra a szövegeket, amit Balázs mond, és tehát teljesen érdekes, hogy miközben én teljesen más csinálok, valahogy úgy koncentrálok én is a szövegre, soha nem történne meg, hogy súgjak neki. De simán tudnék még ebben is, szóval valahogy tényleg egy különös egyrezgésen mozgunk.
Aha. Hát egy jelenlét a színpadon. Még az jutott eszembe, hogy szólunk Cseh Dávidnak, hogy írjon egy olyan darabot is, amelyben párbeszédbe elegyedtek egymással. Esetleg megszólal a Kóken, de ugye az nem tud megszólalni, mert annak az a jelentősége. Na mindegy, ezt még átgondoljuk. Jövünk vissza Szántó Balázssal és Kovács Olivérrel itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo, Szántó Balázs és Kovács Olivér. A stúdióban mindketten színművészek, a Szélvész után is Szép vagy című darab főszereplői. Monodráma két szereplőre. Ez az alcíme, a darabot Cseh Dávid írta és Dino Benyámin rendezte. Az évadban utoljára lesz látható jövő csütörtökön. Ugye a japán tradicionális színház elemei is megjelennek, hát bőven ebben az előadásban. Hát például mindjárt az elején Balázs a rakugó műfajával él.
Igen, az előadás egy első olvasatra vagy első nézői reakcióra talán meghökkentő gesztussal kezdődik, miszerint kijövök a térbe, és egy hétköznapi színpadi munkafényben felkapcsolt reflektorokkal tulajdonképpen egy pár mondat erejéig bevezetem a nézőt abba, hogy itt most egy rakugó előadást fognak látni, ami egy dupla csavaros kicsi becsapás is, mert talán a néző azt gondolhatja, hogy végig ez fog történni, és ugye a rakugó egy hagyományos japán színházi műfaj, melyben egy mesélő elhelyezkedik egy ülőpárnán, abban az esetben azon az estén én, és elmesélek egy csattanós, könnyed történetet valamilyen életfilozófiai tartalommal, általában ugye ez az alapvető jellemzője, és néhány kellék segítségével jeleníthetek meg helyzeteket, szituációkat, helyszíneket esetleg, vagy gesztusokat, amire nagyon, nagyon vegyes nézői reakciók szoktak érkezni. Van, aki nagyon meghökken, van, akit ez nagyon hamar lázba hoz, hogy na, mi fog itt történni, és aztán utána pedig elkezdődik a történet, amit ugye Cseh Dávid megírt, és Kovács Krisztina pedig dramaturg konzulensként részt vállalt benne. végig megpróbáljuk ezt a fajta rakugó színházat fenntartani, miszerint az összes megjelenített karaktert én szólaltatom meg különböző irányokba, megadott kötött irányokban. Azt hiszem, hogy az az első 10-12 perces rakugó azért is szükséges, hogy egy kicsit ezt a távolinak érezhető, vagy akár távoli japán színházi formát mi európaiak is valahogy a magunkénak érezhessük, vagy a kezdeti sokkon túllendülve jobban értelmezhető lehessen az előadásnak a szövete a későbbiekben, mert aztán utána Dino Benjamin és Vadász Kriszt a koreográfus is azért nagyon igyekeztek, azt hiszem, valahogy a mi szánk ízéhez igazítani ezt a formát, és azt hiszem ez a fajta kettősség, ez a fajta európai és tradicionális, hagyományos japán színházi műfaj ad egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes, intenzív és egyszerre érzelmes és személyes történetet.
De közben ez a rakugó, ez rendkívül szórakoztató, tehát itt egy nagyon intenzív, markáns szózuhatag.
Igen.
Talán még
igen.
A szó szerint jelentése igen. is van, ami ilyesmi ömlik a nézőre.
Igen, igen, ez azt hiszem, hogy ez egy folyamatos jelen időt követel meg egyébként a részem részünkről is, és egyébként a befogadó, a néző részéről is. Tehát ez, és azt hiszem, akkor csináljuk jól a dolgunkat, hogyha a néző valahogy végig egyenesen vagy előre dőlve ül a nézőtéren a székekbe.
Tehát, hogy koncentrál?
Igen, az lenne a lényege, hogy nagyon, nagyon tudjuk magunkkal vinni őket a szavakkal, a mondatokkal. Nagyon, nagyon, például az elején, a rakugó elején azért is igyekszünk egy ilyen lehengerlő, szinte már-már hadaró stílust felvenni a szövegmondásban, mert egész egyszerűen egyébként nagyon sokszor így épül fel a rakugó. Mi Cseh Dáviddal és az egész alkotócsapattal mi 3-4 napon, 2-3-4 napon keresztül egy kvázi otthoni japán kurzuson vettünk részt, Dávid vezetésével, hiszen ő élt kint Japánban több hónapot is, ő ismeri ezt a világot, mutatott is rakugó előadásokat, mutatott hagyományos japán rakugó előadásokat, és mutatott például olyan rakugó előadást is, amit egy amerikai férfi csinál, de ő is teljesen ebben a műfajban utazik. És nagyon érdekes volt ezt is megfigyelni, hogy milyen szemernyi különbségek vannak, miközben vannak kötöttségei és szabályai ennek a műfajnak.
És hogy érintett benneteket az, amit Cseh Dávid megmutatott a rakugó műfajából?
Nekem most... nem is fogok válaszolni.
Na, mondd akkor azt, ami eszedbe jut.
Igazából az jutott eszembe, hogy hozzá kell, hogy tegyem, hogy ezt az előadást, amit egyébként a zárkózottság és a magány is eléggé benne van, hogy foglalkozik vele, ezt a COVID elején, illetve a COVID még a Maradj Otthon Fesztivál kereteiben kezdtünk el vele tulajdonképpen igen. foglalkozni, és ezek az órák is úgy voltak, hogy online kurzusok, online történtek. Úgyhogy érdekes volt úgy foglalkozni ezzel az anyaggal, és úgy még így a kurzussal kapcsolatban is, hogy tulajdonképpen ez itt és most is velünk megtörténik. Nagyon izgalmas volt ebből kifolyólag is az egész kurzus Dáviddal, vagy ez a felkészülés az előadásra, mert végre történt velünk valami, és nem csak úgy egy magunkba ültünk otthon, hanem láttuk egymás arcát, és jó volt tanulni. Nagyon jó volt tanulni. És más kultúrába merülni, és olyan volt, mintha most akkor nem, hogy a kisboltba sétálhatunk el, hanem el is utaztunk volna a Japánba, teljesen olyan érzés volt.
Igen, azt például mindenféleképpen érdemes megemlíteni, hogy az az út, amit Bence az előadásban bejár, abban a másfél órában, azt a Dáviddal térképen böngészve néztük végig. Hogy mekkora Tokió, ahhoz képest mi például hol vagyunk, mik ezek a méretbeli különbségek, mit jelent az, hogy innen oda elsétálni Tokión belül, abban az érzelmi állapotban, abban a pillanatban, szóval hogy ez egy nagyon, nagyon sok szempontból perspektíva tágító élmény, és pár nap volt, amikor ezekről beszélgettünk. Mm. És amikor megtudtuk, hogy a Víg Színházban erre lehetőséget kapunk, és Rudolf Péter engedélyezte is ezt az előadást, és hitt is benne, hogy ez megtörténjen, akkor nagyon boldogok voltunk, és nyilván iszonyatos energiával dolgoztunk ezen, hogy ez létrejöhessen, és valami olyan unikális, de egyszerre valahogy ismerős érzést tudjunk a nézőknek átadni, ami talán sikerült a nézői visszajelzésekből.
Figyelj, teltházas előadás, és nagyon élvezhető. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, Szántó Balázs a vendégem, és Kovács Olivér, jövünk vissza itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo, Szélvész után is szép vagy. Ez az előadás látható jövő csütörtökön a Víg Színház házi színpadán. Vendégem Szántó Balázs és Kovács Olivér, mindketten főszereplők, mondod rám a két szereplőre. Az előbb elárultuk, azt el lehetett ezek szerint, hogy Olivér néma szereplő, ő a kóken, ami a japán tradicionális színház egyik meghatározó eleme. A magányra utalt az előbb Olivér, hogy nagyon erőteljes az a vonal is ebben az előadásban, de hogyan jelenik meg?
Hát a történet szempontjából, amit már korábban felvázoltunk, még annyit elmondható, hogy a főszereplő Bence egyrészt nagyon nehezen találja a beilleszkedést ebben a tokiói megapoliszban. Sokat beszélgettünk arról is, és az anyag is eléggé adott azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy létezik ez a társas magány manapság. Ebben az egyre gyorsuló világunkban egyre kisebb területen élünk rengetegen, ezekben a hatalmas nagyvárosokban iszonyúan sokan vagyunk együtt, de nagy kérdés, hogy valójában együtt vagyunk-e, vagy mindenki a maga problémájával küszködik. Ha egy tömegközlekedési eszköz, egy zsúfolt tömegközlekedési eszközön végigmegyünk, vagy felszállunk, és X megállót együtt töltünk, a másik szemébe nézve látjuk-e, hogy ez a másik ember kicsoda, ő tudna-e partnerünk lenni az életben, vagy nem. Bence esetében különösen nehéz kérdés ez. Történt egy esemény a múltban az életében, ami indítatására is talán ő elutazott ebbe a hatalmas, hatalmas városba, ahol talán tudat alatt jó is neki, hogy egyedül lehet, mert a problémáit nem tudja kezelni, nem tud kommunikálni róla, nagyon nehezen lép kapcsolatba az emberekkel a leghétköznapi szituációkban egy vásárlás esetében. Elzárkózik mindenféle felé való nyitástól. És szerintem ez az elmúlt jó pár évünknek egy elég pontos lenyomata, hogyan kezdjük újra a kapcsolatainkat, a társas, szociális létezésünket egy ilyen fokú bezártság után, mint amiben azért hosszú éveken keresztül kellett lennünk, azban a fajta bizonytalanságban, akár lét, akár lelki bizonytalanságban. Én azt hiszem, hogy egyébként az előadás ezt a kérdést elég alaposan járja körbe, kellő érzékletességgel. Többek között ezt a kérdést is boncolgatjuk, azt hiszem.
A kóken szerepét találgatja a közönség? Tehát, hogy mert az én fejemben is sok minden volt, hogy elképzelhető, hogy Bence tudatalattiának a kivetülése, tehát mindenféle ott volt. Én nem tudom, hogy erre létezik-e exakt válasz.
Nincs.
Elmondta a kóken.
A kókent hallottunk.
Igen, mi is megkapjuk állandóan ezeket a kérdéseket, illetve nem is kérdéseket, hanem véleményeket, hogy...
És megfejtéseket. Már,
igen. Szerintem ez ügye, és akkor igen. Nézzünk, hogy hát ha te így láttad, akkor abszolút. Vannak olyan dolgai az előadásban ennek a kókennek, vagy pillanatai, vagy kapcsolatai a Bencével, hogy van eltérő verziónk is egymás között az alkotó csapattal, hogy ő akkor most micsoda pontosan.
Végül azt hiszem, a próba folyamat végére az egy kimondatlan szándékkel vált, hogy a kóken ne legyen egy exakt figura. Egyrészt azért, mert sok szempontból Bence vetíti ki rá azokat a személyeket, akivel találkozik. Ez lehet, hogy valid, lehet, hogy invalid. Ne döntsük el, hogy ő egy férfi, egy nő, egy idős, egy fiatal ember. mert hagyjuk meg a nézőnek a lehetőséget, hogy ő is megtöltse a kereten belül, vagy akár a kereten túl, ami után majd vége van az előadásnak, legyen meg a saját értelmezése. És azt hiszem, talán ezzel is jól jártunk, mert pontosan ezekből a nézői reakciókból, megfejtésekből, hogy akkor a Kóken, vagy ez az alak, akkor ez a Bencének a valakije, vagy a múltban, vagy az alter egója, vagy él, vagy nem él, vagy létezik, és valójában mindegyik értelmezés lehet érvényes és helytálló.
Aha. A mai világban mindig mindenre akarunk megfejtést, meg magyarázatot, és sokkal jobb, hogy az előadásunkban például ez egy misztikum. Tehát például, nem tudom, egy David Lynch bármelyik filmje, aminek a végén az ember úgy ülött, hogy na most akkor valaki magyarázza már meg. Nem, ez nem lesz megmagyarázva, amit láttál, és amit te érzel, az úgy van. Tulajdonképpen a Kókenünk is ilyen.
Így van. Miközben azt gondolom, hogy a Dávid írásának az az egyik zseniális fonákja, hogy végig ad kapaszkodót. Tehát, hogyha az ember mondjuk másodjára is eljön megnézni, mert valamiért becsípődött neki, akkor nagyon sok olyan reakció van, például a második vagy harmadik olvasatra is, hogy ja, hogy itt volt az a pillanat, az a mondat, az a gesztus, amiből aha, tehát nagyon sok aha élményt szoktak a nézők megfogalmazni, és egyébként ezt a Dávid egyszer korábban egy közönségtalálkozó alkalmával említette, és amivel én mélyen egyetértek, hogy ő nem szereti etetni a nézőket. Ő szereti azt, hogyha a néző felnőttként van kezelve, és nem kell minden egyes dolgot nagyon-nagyon vaskos betűkkel és vaskos ceruzával megírni és kimondani, mert kezeli a nézőt annyira felnőttnek, érettnek, nyitottnak, szemlélődőnek, hogy meg fogja tudni találni az írásban is, és az előadásban is a kapaszkodókat, és a döntő visszajelzés az, hogy ez így is történik valójában. Mm. És ez jó, azt hiszem.
Hát figyelj, elég sok embernek becsípődött ez az előadás. Jövünk vissza, folytatjuk már is a beszélgetést, Szélvész után is szép vagy. Erről az előadásról beszélgetünk, amely a Vix Színház házi színpadán látható jövő csütörtökön. Szántó Balázs és Kovács Olivér a vendégem. Ez az Intermezzo, az Interkulturális Színház egyik szép előadása látható a Víg Színház házi színpadán. Szélvész után is szép vagy. Cseh Dávid írta ezt a darabot, Dino Benyámin a rendező. Haikukkal is lehet találkozni. Cseh Dávid maga is írt haikukat, hát például a következő is megjelenik az előadásban. Szembe fúj a szél, magammal találkozom, hegyi ösvényem. Nagyon szép. Szántó Balázs és Kovács Olivéra vendégem itt a stúdióban. Monodráma két szereplőre ez az előadás, ahogy az előbb elmondtuk, a Kóken szerepét játsza Olivér. Fekete csukjában vagy. Borzasztóan nehéz lehet mozogni ebben a nagy, hosszú kosztümben.
Meg kellett tanulni, és nagyon-nagyon be kellett gyakorolni, hogy mit, hogy tulajdonképpen mondhatni csukott szemmel meg tudom csinálni az előadást, és úgy is vagyok. Tényleg van egy ilyen testtudat, ami tudom, hogy mi merre, hány méterre van, hány lépésre, a kezemnek mennyit lehet még hagyni, hogy mondjuk ne látszódjon, amikor nem kell, hogy látszódjon, de dolgozom bele. Igen, Horváth Jenny volt az előadás látványtervezője, a díszlet és a jelmezeket ő álmodta meg, és az én ruhámat, hát ez így külön rám lett szabva és készült, a Víg Színház férfi szabóságán készítették el, és nagyon-nagyon szeretem, nagyon közel áll hozzám ez a jelmez, tehát ez olyan fura, mert hogy nem tudom, hogy vannak-e kollégáink, hogy például nem tudom, Balázs, neked van-e kedvenc jelmezed, vagy van olyan, ami így wow, de nekem ez például egy ilyen teljesen szívem csücske.
Szóval szeretsz láthatatlan lenni.
Ebben a ruhában igen.
Aha, rendkívül unikális jelmez. Aha. Mi is emlékszem, hogy amikor először megláttuk, mert sokáig próbáltunk mindenféle jelzésekkel, Olivérnek is egy jelzés kapucnis pulóver volt, egy saját ilyen kapucnis pulóver, amit be lehet húzni szinte, hogy elkezdje már gyakorolni azt, hogy akkor ez a nem látás, nem érzékelés, ez hogyan tud működni, és amikor azt megláttuk, azt a jelmezt a maga valójában, az tényleg egy ilyen egy ilyen libabőrös érzés volt, mert ahogy te is említetted, hogy ezt a fajta ilyen unikális színházi formát látva, ehhez társul tényleg egy olyan jelmez az Olivér személyében, ami első nézői reakciókra és ilyen levegőben ragadt döbbenet. És utána a néző aztán talán elkezdi megszokni, meg ő is ugye térben őt kezelni, meglátni, meg a Bencén keresztül meglátni, meg érzékelni. De azt hiszem, az egy alkotói szándék volt, hogy az első megjelenése az tényleg egy ilyen ütős, szemkinyitós pillanat legyen, hogy jól látom.
A Jenin kívül még Gepard Steffi munkáját dicséri nagyon ez a ruha, aki a szabóságnak a vezetője, aki tulajdonképpen hát egy gyűjtő munkája is volt ebben a ruhában, hogy megnézze kulturálisan, hogy mi is ez, honnan is jön a Kókenek ruhája, és de kicsit elemelve, hogy mégis legyen benne valami maibb vagy európaibb, és hogy tudjak is benne mozogni, amit az előadás a színpadon megkövetel. Szóval ez egy tényleg egy nagyon kemény részletes munka volt ez a ruha.
Aha. És hát tegyük hozzá, hogy ez a láthatatlanság, ez nagyon intenzív jelenléttel jár együtt.
Abszolút.
Tehát ez elsőre ellentmondásnak tűnik, de közben nem az.
Igen, érdekes. Egyszer kaptam egy ilyen, mondjuk egy kakaskodós odaszólást, hogy is fogalmazták. Na mindegy is. Egy kicsit bántó akart valaki lenni, hogy ez egy ilyen statiszta szerep, és pontosan ezért kértem ki magamnak, hogy gyere el és nézd meg, mert ez egy igenis intenzív munka.
És nagyon sok múlik rajta.
Sok hát nagyon sok szempontból tartó pillére az előadásnak. Tehát lehetne ez akár egy szereplős darab is, de rengeteg mindent kihúzna, rengeteg réteget kihúzna tulajdonképpen ezzel, mert nagyon sok szempontból alkotója, téralkotója egyébként Olivér ennek a produkciónak, amiről korábban beszéltünk, hogy mennyire kell szimbiózisban lennünk. Benny és Vadász Kriszt, a koreográfus nagyon sokszor szinte mondatra tette rá Olivér gesztusát, amitől nem tudunk eltérni. Tehát van egy olyan metronóm, egy olyan keretrendszer, amin belül kell tudnunk festeni, de az a keretrendszer és annak a metronómnak nagyon sokszor pontosan kell mennie. Tehát van egy-egy, azt most nem szeretném lelőni, hogy mi, de van egy-egy szekvenciája az előadásnak, amit van, amikor átnézünk előtte.
Így van.
Hogy figyelj, azt nézzük már meg, ott légy, csak mondd már el azt a
igen,
hat mondatot,
igen,
hogy fordulok, lenni. Hogy emelem a kezem, mit csinálok,
igen.
mert nem jelen, mindegy.
Szokott
mert
jelenni, ha, hogy megkérem Balást, hogy...
Mert ha az fél ezrelék másodperccel később zajlik, akkor már bennem okozhat egy törést, akkor az benne okozhat egy törést, és közben meg nem egy beénekelt dolognak kell lennie. Szóval, hogy közben ez az iszonyatos koncentráció, amit te is említesz, hogy megtartva azt a fajta művészi szabadságot ebben a keretrendszerben és ebben a taktusban kell tudnunk létezni, mert különben nagyon könnyen elcsúszhat, széteshet, megbomolhat az a szövet, ami az alkotói csapat részéről ki lett gondolva.
Tehát nem véletlen, hogy van, aki már tizedjére látta.
Pontosan, igen, vannak nézőink, akik már többször látták ezt az előadást, és van, aki több mint tízszer volt, hogy kaptunk tőle levelet, amiben és ajándékot is, amiben így akarta a háláját kifejezni, és hát nekünk meg aztán iszonyat jól esett, hogy amiben elmondta, hogy ez neki tulajdonképpen egy feldolgozás is, hogy ő maga is traumát tud ezzel az előadással feldolgozni, hogy eljön. Szerintem ez egy csodálatos dolog.
Hát azt hiszem, hogy ennél jobb nézői visszajelzés nem is kell.
Hát ez benneteket is erősít.
Abszolút, abszolút abban, hogy ez egy érvényes kérdésekkel foglalkozó produkció. És ez nekünk is jó visszajelzés. És nyilván ebből erőt merít az ember.
Most viszitek a művészetek völgyébe is, úgyhogy ott is meg lehet majd nézni. Ez egy új helyszín, egész más környezet.
Igen, nagy örömünkre felkértek a Művészetek Völgyében, hogy az előadást játsszuk le. Kétszer is megtekinthető lesz a programsorozatban, egy napon kétszer, és a Művelődési Házban lesz, és nagyon izgatottak vagyunk, mert a helyszín sok szempontból más lesz, mint a házi színpadnak a stúdiótere.
Kompromisszumot kell majd kötnünk, úgyhogy aki eddig látta is, és eljönne, akkor teljesen más. Lehet, hogy teljesen más fog látni.
Igen. Egyébként lehet, hogy sok szempontból még inkább a hagyományos rakugó színházának a világához lesz közelebb. Ezt meglátjuk a nézőkkel együtt, de izgatottan várjuk tulajdonképpen mi is.
De az intenzív jelenlét az biztos, hogy ugyanaz lesz, mint a
minimum, hanem még inkább. Igen.
Látható lesz következő évadban is az előadás?
Igen, a produkció továbbra is a repertoáron marad, nagy örömünkre, reméljük, hogy a nézők örömére is, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk majd a jövő évadban is a házi színpadra.
De ami most aktuális, az a jövő csütörtök.
Így van.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Sok örömöt kívánok az előadásban, a nézőknek is, nektek is. Én azt hiszem, hogy ez az igazi boldogság lehet.
Így van, mi köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehettünk.
Nagyon köszönöm.
Köszönjük szépen.
Szántó Balázs és Kovács Olivér volt a vendégem itt az Intermezzóban.